今年を
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes vasárnap reggelen. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket a mai napon. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét a Péter apostol első leveléből, a Péter apostol első levelének első részéből, a harmadik verstől kezdődően. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre is, dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit, noha nem láttatok, szerettek, akiben, noha most nem látjátok, hisztek, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, akiben, noha most nem látjátok, hisztek, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk együtt hangos szóval Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szerető Istenünk, köszönjük a mennynek az örömhírét, amit ez az ének már is felerősít a szívünkben, hogy Jézus szeret. Bárcsak a mi szívünk is tudna őszintén ráhangolódni erre az örömhírre, és tudná visszhangozni a mi egész lényünk, hogy Jézus által szeretettek vagyunk. Istenünk, mindnyájan szeretetre éhesen keresünk ebben a világban valakit, aki fenntartás nélkül szeret minket. Istenünk, te tudod, emberek között mennyi csalódás születik, éppen azért, mert túl nagy az elvárás a szeretet vonalán egymás felé, és mi olyan keveset tudunk adni őszintén egymásnak. Köszönjük hálaadással, hogy Jézusban testé lett a te isteni szereteted, közénk jött, megfoghatóvá vált, azért, hogy megismerve őt, megismerjük benne azt a szeretetet, ami soha el nem fogy. Azt, aki soha nem okoz nekünk csalódást. Azt az Isten fiút, aki a bűnösök barátjává lett. Aki megkereste az elveszettet is. Aki leült egy asztalhoz a megvetett és kikerült vámszedőkkel, bűnösökkel és paráznákkal. Azokkal, akiket már rég senki sem szeretett. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban újra és újra azt üzened nekünk, hogy a te szereteted irántunk soha el nem fogy. Akkor sem, amikor a miénk már rég elfogyott irántad, vagy fele barátaink iránt. A te türelmed akkor is tart felénk, amikor mi már rég türelmetlenek vagyunk. Istenünk, bocsásd meg, sokszor feléd is türelmetlenek vagyunk. Nem győzzük kivárni, amit cselekszel, amik kéréseink teljesülnek. Bocsásd meg, hogyha sokszor mi magunk cselekedtünk helyetted, és olyankor ráfáztunk. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk igazi összhangba kerülni veled, a te lelked hullámhosszára hangolódni, és így érzékelni, mit akarsz tőlünk? Mit kívánsz cselekedni velünk és általunk? Hogy így összekapcsolódjon a menny a földdel, ami porszemnyi földi létünk veled az örökkévalóval, és így kiviruljon az életünk, megerősödjék a hitünk, helyére kerüljenek bennünk a dolgok, és így örömmel tudjunk a veled való közösségben élni, mint szeretett gyermekeid, akiket arra hívtál, hogy mi is szeressük egymást, ahogyan te szeretsz minket. Urunk, látod, ezen a téren mennyi tanulnivalónk van még, de hisszük a csodát, hogy a te újra és újra köztünk megjelenő szereteted ismételten gyógyít, formál, tisztít, erősít, és képessé tesz arra, hogy újabb lépést tegyünk a szeretet útján felé és egymás felé. Amen. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek üzenetét, amit az írva található Salamon királynak az énekek énekében jegyzett részében, az első fejezet első négy versében. Felolvasom Isten igéjét az énekek énekéből, az első rész, első négy verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. énekek éneke, mely Salomoné. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival, mert a te szerelmeid jobbak a bornál, a te drága kenetid jók illatozásra, a te neved kiöntött drága kenet, azért szeretnek téged a lányok. Vonj engemet te utánad, hadd fussunk, királyom. Bevitt engem a király az ő ágyas házába, örvendezünk és vigadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged. Drága testvérek, bizonyára, amikor halljuk ezt a néhány bevezető verset az énekek énekéből, rögtön megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy egyáltalán mit keres egy ilyen szerelmi költemény, mely tele van érzéki képekkel, nem csak egy templomi igehirdetésben, hanem egyáltalán mit keres a Szentírásban. Mert ha valaki veszi a bátorságot és végigolvassa az énekek énekének rövid 8 fejezetét, akkor első olvasatra azt tűnik fel, hogy ez nem több, mint egy szerelmi költemény. Egyáltalán nincs is szó benne, különösen Istenről. Ha a címeket is egybevetjük, kiderül, hogy legtöbb fejezet a vőlegény és a menyasszony, a férfi és a nő szerelméről beszél. Ráadásul néha olyan részletes érzéki képekkel, amelyeket esetleg a fiatal szerelmesek szívesen és csöpögve olvasnak, de ha kegyes lelkű, érett ember nyúl ehhez a könyvhöz, talán első reakciója az, hogy véletlenszerűen került bele ez a Szentírásba. Mégis testvérek, nincs semmi véletlenül Isten világában, és azt is hisszük, hogy a Szentírás szerkesztői Isten lelkétől sugallva helyezték bele a Szentírásba ezt a 3000 éves gyönyörű költeményt, ami egyben a világirodalom egyik gyöngyszemeként is számon tartott mű, de ugyanakkor valami különös, mélységes lelki üzenet rejtőzik benne, ami nem csak két ember vonzalmáról szól, ami végül is hétköznapi és mindennapi dolog, mert hogy kölcsönösségi kapcsolatban élünk egymással, akár házastársak, akár barátok, és ezért az egész életünket végig kísérik az ilyen kapcsolatok, hanem ezentúl szükségünk van nekünk valami magasabb rendű, szentségesebb kapcsolatra is, mégpedig a lélek vonalán, és elve is nagyon alkalmas ez a képekben nagyon gazdag könyv, hogy kifejezze azt, amit végül is az egész Szentírás az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is képi formában ad elénk. Mégpedig azt a kapcsolatot, ami ott van Isten és az ember között. Amit már az Ószövetség is több helyen úgy ír le, és Pál apostol az Új Szövetség leveleiben nagyon meg is erősít, hogy van a mi lelkünknek egy szerelmese, és ezt Isten Jézus Krisztusban mutatta be nekünk. Ő az a vőlegény, aki az ő földi menyasszonyát, az ő szerelmét, az ő jegyessét megkeresi, hívogatja, örök szövetséget ajánl föl neki, és boldoggá akarja tenni. És nyilván, ha ilyen összefüggésben vizsgáljuk az énekek énekét, akkor rögtön választ kapunk arra, hogy miért is van benne a Szentírásban ez a gyönyörű szerelmi költeni. Arra a kérdésre, hogy mi a vallás, vagy mi a hit, nagyon sokféle választ próbál adni már az ember, filozófusok, teológusok, írók, költők, sokasága fáradozik ennek a fontos kérdésnek a megválaszolásában. Schleiermacher, a neves filozófus, teológus így fogalmaz, hogy a vallás az ember függés érzése. Kicsinek, tehetetlennek érzi sokszor magát az ember, keres egy erősebb támaszt, egy tartós segítséget, akitől függjön, akiben bízhat, és akinek segítségére számíthat. Az énekek éneke összefüggésében mi, még mélyebbre hatolva, még meggyőzőbb választ kaphatunk arra nézve, hogy Isten és ember kapcsolata tulajdonképpen micsoda? Nem más, mint szeretet közösség. Szeretet közösség. Ahol Isten a kezdeményező fél, amikor az ő szerelmével kerülget minket, amikor hívogat minket, amikor fölajánlja önmagát nekünk, és Jézus Krisztus által, szent lelke révén kimunkálja bennünk is azt a vágyat, azt a szent sóvárgást, hogy mi az övéi legyünk. Hogy ne legyünk árva, gazdátlan porszemek a mindenségben. Hogy a Teremtő a miénk legyen, mi pedig az övé legyünk. Hányszor kifejezi Isten az egész Szentíráson keresztül ezt a sóvárgását, ezt a vágyát. Ó, ha az én népem hallgatna rejám, mondja egyik prófétánál. De más helyen is, a Szentírásban, a Zsoltárokban is például, nagyon sokszor kifejeződik Istennek a vágyakozása az ember után. Hogy mondja Füle Lajos, még ma is élő keresztény költő testvérünk a Futás című versében, amit már többször idéztem, akik nem hallották, újként örülhetnek neki. Ugye három szakaszból áll a vers, az egyik kép arról beszél, hogy fut a gyermek a labda után, piros pozsgás arca, lobogó sörénnyel, ugye. A második vers, a második kép arról beszél, hogy fut az ember a pénze után, és a harmadik vers arról, hogy fut az Isten az ember után. Golgotán vérző szerelmével fut az Isten az ember után. Mert tudja, hogy az ember csak akkor boldog, ha eléri őt az Isten kereső szeretete, ha erre igent mond, és igazi, éltető, szeretet közösségre jut az ember vele. Most hát ez fejeződik ki ebben az első látszatra csupán, vőlegény és mennyasszony közötti szerelmes költeményben, aminek lelki mélysége azonban azt üzeni nekünk, hogy valami hasonló módon kellene nekünk, embereknek sóvárognunk, ami mennyei vőlegényünk Jézus Krisztus után, aki úgy mutatkozik be nekünk, mint ahogyan bemutatkozik itt az énekek énekében a vőlegény a mennyasszonynak, és várja a mi válaszunkat az ő hívogató szavára. Itt nagyon érdekes módon az énekek éneke úgy kezdődik, hogy a mennyasszony, a gyöngébbik fél szólal meg. És úgy is fejeződik be maga az egész énekek éneke, hogy szintén a mennyasszony szólal meg. Mintha Isten azt üzenné ezáltal nekünk, hogy várja a mi lelkünknek a megszólalását. Várja, hogy szavakba öntsük szívünk sóvárgását. Várja, hogy kifejezzük végre azt, hogy ő hiányzik nekünk. Csókolja meg engem az ő szájának csókjaival, így kezdődik az énekek éneke. Ezt mondja a mennyasszony. Annak a vőlegénynek, aki ráadásul királyi méltóságú. Ezért mondja a negyedik versben, vonj engem te utánad, hadd fussunk, királyom. ragadj meg engem, hadd fussunk együtt. Ráadásul tudja a sóvárgó, gyöngébb lélek, hogy ki az, akit ő megszólíthat, akinek a kezét megragadhatja, és akivel egy úton futhat ezután. Nem más, mint király. Most hát erre sóvárog mindnyájunk lelke. Hogy a hétköznapiságból, a szürkességből, az egyhangúságból valaki kiemeljen minket, és királyi méltósággal ajándékozzon meg. Hát ezt teszi Isten, amikor Jézus Krisztusban fölkínálja nekünk azt a szeretett közösséget, ami nélkül a mi lelkünk nem tud sohasem ünnepelni. És hát nézzük meg, testvéreim, hogy ez a szeretet kapcsolat, ez a vonzódás, ez a sóvárgás, hogy tud igazán kibontakozni, és hogy tud igazán testet ölteni a mi emberi kapcsolatainkban. Mert ha ugye itt vőlegény és menyasszony kapcsolatáról van szó, és az egymás utáni vágynak a kifejezéséről, akkor nyilván legelőször azt üzeni nekünk az énekek énekének ez a része is, hogy vizsgáljuk meg a mi párkapcsolatunkat, a mi házastársi kapcsolatunkat. Ott ég-e benne ez a vágy, ez a sóvárgás? Nem csak a házasság első éveiben, vagy az udvarlás idején, hanem akár évtizedek után is. Mikor már kezdünk őszülni, mikor már évtizedek vannak a közös futásunk mögött, vajon akkor is ott van bennünk a vágy, hogy megragadjuk egymás kezét, és hogy együtt haladjunk, ha nem is bírunk már futni együtt fizikai értelemben, mert lassulnak a lépteink. Együtt. Akkor is kéz a kézben együtt. Ha nem futni, legalább egy ütemre, egy összhangban sétálni együtt. Vagy rendszeresen kifejezésre juttatni azt, hogy fontos a társam nekem. Egy simogatással, egy öleléssel, egy szál virággal. Mert ha nem ezt tesszük, akkor nagyon hétköznapivá és nagyon szürkévé tud degradálódni a házastársi kapcsolat. Egy neves budapesti pszichológushoz állított be egyszer egy nagyon rokonszenves, intelligens úr, és azt mondta: doktor úr, én szeretem a feleségemet, szeretem a gyerekeimet is, nem is tudnék nélkülük élni, de 35 éve vagyok házas. Ha megsimogatom a feleségemet, olyan, mintha magamat simogatnám csupán. Mit tegyek? Nagyon őszinte volt ennek a 35 éves házas, intelligens férfinek a megnyilvánulása. Megfogalmazta nagyon érthető szavakban azt, amit érzett. Pontosabban azt, hogy már szinte semmit nem érez, amikor megsimogatja a feleségét. És vajon hol hűl ki a kapcsolat? Vajon hol torpan meg az egymás iránti vonzódás? Vajon miért van az, hogy évtizedek után már nem azt a herceget, ne beszéljünk arról, hogy királyfit látja a feleség a férjében, aki ez valamikor nagy szerelmi lobogás között hozzáment feleség. Egy másik megtörtént eset arról számol be, hogy egy fiatal pár idő előtt szerelmi lobogásában megtudja, hogy várandós a leányzó, mikor ezt a férfi tudomásul veszi, akkor döbbenetében nem tudja feldolgozni ezt a váratlan fordulatot, ott hagyja a lány. A lány megkeseredett szívvel megszüli a gyermekét, azzal a szent elhatározással, hogy mégiscsak felneveli, hogy aztán hónapokkal később visszatérjen a férfi, és megkérje a lány kezét. Mert hogy annak a gyermeknek mégiscsak apa kellene, kezdi meggondolni magát a fiú. A lány roppant örül ennek az új fordulatnak, de ragaszkodik ahhoz, hogy legyen mégiscsak egy igazi házasság kötésük, azután is, miután már megvan a gyermek. Elmennek annak rendje módja szerint esküvői előkészületre, a lelkészhez is, és a lelkész elkezd kérdezősködni a jegyes beszélgetés rendjét. És odafordul a fiatalasszonykához, megkérdezi, hogy mondjad, lányom, mit szeretsz te ebben a fiatal emberben? És az elkezdi nagy romantikusan, csöpögősen sorolni a sokféle jó tulajdonságát ennek a fiatalembernek, hogy figyelmes, kedves, stb. Stb. Aztán megkérdezi a fiatalembert is, hogy te mit szeretsz a társadban. Ő kurtán csak annyit válaszol, hogy hűséges. Hűséges. Aztán folytatja a lelkipásztor a kérdezősködést, és akkor odafordul a fiatalasszonyos, mondd el, hogy mit nem szeretsz a társadban. Milyen negatív tulajdonságai vannak, amiket te nem szeretsz. A leány elkezd gondolkozni, nem tud semmi negatív dolgot mondani a társára, annyira lobog a romantikától. És utána odafordul a lelkész a fiatalemberhez, nos, neked van-e valami kifogásod a társaddal szemben? Mi az, amit nem szeretsz benne? És a fiatalasszony legnagyobb megdöbbenésére a fiatal úr elkezdi sorolni, hát bizony nem szeretem, amikor így cselekszik, bizony nem szeretem, amikor így reagál erre is erre a helyzetre. És a lány ledöbben, hüledezik, hogy miközben ő nem talál semmi negatív jelzőt az ő leendő férjével kapcsolatosan, ez az ember most itt egy idegen pap előtt ráhúzza a vizes lepedőt, és kitárja az ő gyengeségeit, mert hogy ráérez ez a nő, hogy igazat mond a férfi. Persze észreveszi a lelkész is, hogy indulatba jön a hölgy, és megszólalva ő is rögtön elkezdi sorolni a férfi gyengéit. És amután átbeszélik hármasban a dolgokat, akkor jön rá a leányzó, hogy neki egy hályog volt a szemén, aminek le kellett hullania ahhoz, hogy az ő kapcsolatukat reálisan lássa. És ne higgye azt, hogy egy tökéletes királyfihoz megy feleségül, akinek semmi hibája nincs. És miután ezt jól átbeszélgették, akkor megállapították közösen, hogy az az igazi szeretet, az az igazi tartós kapcsolat egy házasságban, amikor a hibáit is látom ugyan, de a hibái ellenére el tudom fogadni, és szeretni tudom azokkal együtt. És testvéreim, miért van annyi csalódás a társas kapcsolatokban? Mert sokszor túl sokat várunk egymástól. Ugyanakkor nehezen lépünk ki önmagunkból. És sajnos sokszor a házasságba is belevisszük a nagy énünket, és azt képzelem a házasságban, hogy körülöttem forog továbbra is a világ. Úgy, mint akkor, amikor még csak független és önálló voltam, és én terveztem meg a saját életemet. Jó lenne fiatal házasoknak is, több évtizede házasoknak is újra és újra szembesülni ezzel a kérdéssel. hogy miért nem tudjuk mi már azt mondani, hogy vonj engem te utánad, add a kezed, hadd fussunk, vagy hadd sétáljunk, hadd haladjunk együttemben egy szívverésre, együtt tovább ezen az úton. Most hát jó lenne újra és újra megtanulni azt, amit valaki nagyon jól így fogalmaz, a témával kapcsolatosan egy házassággondozó szakember, hogy a szeretet nem visel szemellenzőt, ugye, amit a lovaknak tesznek. Jóval és rosszal egyformán szembenéz. A szerelem vak, szoktuk mondani. De a szeretet nem lehet vak. A szeretet józonságához hozzátartozik, hogy őszintén szemben van nézni jóval és rosszal, és éppen a szeretetből fakadva elfogadja a gyengeségeket is. És továbbra is szereti azt, aki talán a legjobban küszködik saját gyengeségeivel. Mert miközben szeretni próbálom a gyengeségeivel együtt azt, akit Isten rám bízott, éppen ezáltal segítem, hogy szabaduljon mielőbb azoktól a gyengeségeitől, amelyek talán már őt magát is zavarják. És így csodálatosan gyógyulhat, kivirulhat, erősödhet a társas kapcsolat akár évtizedek után is. Testvéreim, nekünk nagy szükségünk lenne arra, hogy ne legyen olyan előítéletes viszonyulásunk egymáshoz, amelyek sokszor megrontják a kapcsolatainkat. Nem csak a házasságban, hanem például munkahelyi viszonylatban, baráti kapcsolatokban. Mert hányszor döbbenünk rá arra, hogy mennyire megterhelő egy munkahelyi légkör. Vagy mennyire kiborít akár diákot is egy-egy iskolai légkör. Amikor gonoszkodó társak csipkelődnek, vagy csúfolódnak, vagy rosszindulatú tanár igazságtalanul bánik el a diákkal, vagy munkahelyen meg nem értő főnök talán félrehelyezi, vagy háttérbe szorítja az alkalmazottját, vagy éppen munkatárs a munkatársat. Testvéreim, nagyon jó lenne újra és újra megtanulni, nem szemellenzősen gondolkozni, és újra elkérni Istentől azt, hogy ami szemünket gyógyítsa meg, adja nekünk tiszta belső látást, hogy helyesen tudjunk viszonyulni minden területen egymáshoz. Egy fiatal egyetemi tanárnő számol be arról, hogy amikor kezdődik az egyetemi tanév, ő is ott van a beiratkozásnál, segítkezik, és hát jönnek a diákok, és éppen egy újonc leány kerül elé, aki akkor iratkozik be az egyetemre, de döbbenten szemléli, hogy milyen furcsa kinézete és öltözete van ennek a leánynak, aki kopaszra nyírt fejjel jelenik meg, csak egy kicsi tincs van a fején meghagyva, ami a szemébe lóg, és lilára van festve. Egy kopott, trottyos, az őt megillető számnál sokkal nagyobb trapéznadrág lötyög rajta. Látszik azon is, hogy már rég hordja is nem volt rég kimosva. Egy kopott katona bakancs van a lábán, és tele van piercingekkel, és a fülében biztosító szűk sokassága lóg ki. És leírja ez a fiatal egyetemi tanárnő, hogy első látásra rögtön olyan ellenszenves lett neki ez a leányzó, akit Angelának hívtak. És azt mondja, hogy elkezdődik a tanév, telnek a hetek s a hónapok, ő nem egyszer összefut vele a folyosón is, az étkezőteremben is, ahol együtt ebédelnek sokszor a diákok és a tanárok, de tudatosan kikerülte mindig ezt a leányt, mert hogy tele volt a szíve vele szemben előítéletekkel. Ráadásul tudni kell azt, hogy ez egy keresztény egyetem volt, aki misszionáriusokat képzett ki külföldi missziós szolgálatra. És mindig ott volt a tanárnő szívében a kérdés, hogy egyáltalán hogy akarja ez a leány ilyen megjelenéssel Istent képviselni. Eltelik 3 hónap, és egyszer csak látja, amit mindig is észlelt, hogy a leány újra egyedül ül egy asztalnál ebéd közben, mert mindenki kerül. És akkor valami azt sugta a szívében ennek a fiatal egyetemi tanárnőnek, hogy hát a szeretet mindent elfedez. Ismerte a Bibliát, érezte, hogy itt lépni kellene e felé a mindenki által kikerült lány felé. Ki tudja, hogy miért öltözik egyáltalán így, vagy miért viselkedik ilyen visszataszítóan. És akkor szándékosan oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy leülhet-e mellé, és ebédelhetnek-e egy asztalnál. A lány örömmel mondott igent. Ez volt az első meglepetés a tanárnő számára. Aztán nagyon jót beszélgettek, nem kérdezett rá semmit a tanárnő, az első találkozások rendjén arra, hogy miért ilyen furcsa a kinézete. Aztán már eltelik 1-2 hónap, nagyon jól összebarátkoztak, letegeződtek, és 2 hónap múlva egyszer csak úgy jelenik meg a leányzó, hogy hiányoznak a piercingek a füléből, az orrából. És meg is kérdezi a tanárnő, hogy valaki rád szólt, hogy szedd le magadról ezeket a furcsaságokat? Nem, azt mondja. Rájöttem útközben arra, hogy enélkül is létezhetem. Aztán jött a karácsony, és kiderült, hogy külmisszióba készült karácsonyra ez a leány néhány hétre, egy árvaházhoz segítkezni, azért dolgozott a tanulmányai közben, hogy gyűjtsön pénzt, hogy el tudjon utazni, és tudjon vinni ajándékokat az árva gyermekeknek. És kiderült, hogy karácsonyra megnövesztette a frizuráját, átfestette a lila tincset, hogy szép barna legyen, mint a többi része a hajának, és egyszer csak megjelenik egy szoknyában a tanárnővel való találkán, és meglepetéssel konstatálja a tanárnő, hogy ráadásul milyen csinos ez a leányzó. És akkor megint megkérdezi, hogy mondd, minek köszönhető ez a változás az öltözetedben? És a válasz az volt, hogy ha te elfogadtál engem azzal a visszataszító megjelenésemmel, amikor legelőször találkoztunk, akkor ha így öltözöm ezután normálisan, bizonyára még többen el fognak fogadni és szeretni. És akkor döbbent rá ez a tanárnő, hogy az igazi szeretet, munkai kapcsolat, vagy akár egyetemen tanár és diák közötti kapcsolat mentes kell, hogy legyen az előítéletektől. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy egy szeretetre sóvárgó szív lakik egy ilyen furcsa külsőben, és ezt a szívet kell megcélozni ahhoz, hogy utána a furcsa külső is megváltozzon. Testvéreim, ez is hozzátartozik a mi emberi társas kapcsolatunknak a gyakorlatához. Vajon felismerjük-e benne az értéket, azt az elrejtettet, ami ott van, mondhatni minden emberben, mert Isten mindenkibe helyezett el valamit. Csak mi sokszor olyan előítélettel kezelünk, mert hát nem úgy öltözik, hogy én szeretném, meg hát nem úgy viselkedik első látásra, hogy én gondolnám. Egy harmadik történet szerint valós eset ez is. Hadd beszéljünk erről is, a rokoni kapcsolatokról. Leírja egy anya, milyen boldog volt, mikor fia született, mert a családban minden itt csak lányok voltak. És akkor felnőtt, jóképű, jó megjelenésű legény lett belőle. Dőltek is utána a lányok, több barátnője is volt egymás után, de mindenik barátság megszakadt, és már teltek az évek a fia fölött, és az anyja keresztény lévén imádkozott Istenhez, hogy rendeljen ki a fiának egy szíve szerinti társat. És egyszer csak örömmel jelenti be a fiú, 34 éves fejjel az édesanyjának, hogy megtalálta azt, akire ő vágyott. Mert hogy a fiú mondta, hogy barna szemű és barna hajú lányra vágyik. És az asszony elkezdett örülni az édesanyja, hogy ha valóban így van, megtalálta a társát, csak mikor elkezdi a fiú a részleteket is mesélni, hogy hát egy 32 éves özvegy asszonyról van szó, akinek két gyereke van. Egy 5 éves és egy 7 éves kislánya. Akkor ledöbbent az édesanyja, hát uram, én nem ilyet kértem, hát én nem ilyen társra gondoltam, hát az én fiam alig most kezd a lábára állni, még magáról is alig tud gondoskodni, hogy fogja most ezt a hirtelen népes családját eltartani. És egyáltalán, hát miért kell neki belebonyolódni egy ilyen nehéz helyzetbe? És bizony nagyon meg kellett küzdenie imádságban Isten előtt az édesanyjának azt, hogy elfogadja mégis a fia döntését, és a menyét ne taszítsa el, sőt, nagy küzdelmébe került, hogy amikor bemutatta neki a fia, akkor őszinte nyíltsággal tudja a keblére ölelni az ő menyét. És aztán beszámol arról is, hogy eltelt már 20 év a házasságukból, és egy nagyon szép házassága lett a fiának ezzel a általa valamikor nem kívánt mennye, mert kiderült, hogy valóban Isten szeretete helyezte őket egymás mellé. Hogy ő is el tudja fogadni, és a családban ne legyen feszültség, neki kellett leküzdenie saját szívében azt az előítéletet, ami ott volt első hallásra az ő leendő mennye irányába. Lehetne még sok esetről beszél annak kapcsán, akár a saját történeteinket is fel lehetne itt eleveníteni annak kapcsán, hogy hogyan éljük mi meg házastársi kapcsolatunkat, hogyan éljük meg szülő és gyermek viszonyunkat, hogyan éljük meg munkahelyi kapcsolatainkat, vagy éppen a rokoni kapcsolatainkat. Itt az énekek éneke egy olyan szeretetteljes vonzódásról beszél, amikor azt mondja például, hogy a te szerelmeid jobbak a bornál, most hát ezt a mindennél jobb isteni jellegű szeretetet kellene nekünk óhajtani, sóvárogni, megélni, belevinni emberi kapcsolatainkba azért, hogy ne legyen a mi életünk csonka, ne legyen rideg, ne legyen szürke, ne legyen unalmas, és ne legyen nem kívánatos. Tegye Isten az ő irántunk való Krisztusban megmutatott nagy szerelmét ilyen vonzerővé számunkra, és a hétköznapi kapcsolatainkban látható módon vonzóvá és gyümölcsözővé mindnyájunk örömére. Amen.
Eljött megváltom.
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, mi is úgy mondjuk, mint az ének írója, nem tudjuk, hogy miért szeretsz minket. Egyáltalán mi szeretni való van bennünk. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy te nem azt nézed, ami elesettségünkben, ami visszataszító állapotunkban mutatkozik, hanem te azt nézed bennünk, amivé lehetünk. És ezért veszel kézbe minket. Ezért ajánlasz örök szövetséget nekünk, önmagaddal. Mert ebben a szeretett szövetségben, ebben a szeretett közösségben tud igazán kivirulni a bűn által tönkretett életünk. Amikor érezzük, hogy gyengeségeink, gyarlóságaink ellenére is szeretsz minket, a szárnyakat ad nekünk, az arra serkent, hogy egyre kedvesebb és vonzóbb életet éljünk a te színed előtt. Istenünk, így van ez a párkapcsolatban is. Így van ez szülő és gyermek kapcsolatában, munkatársak kapcsolatában is. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor előítéletesek vagyunk. Talán első benyomásra megfogalmazzuk, hogy nem kedveljük ezt vagy azt az embert. Sőt, kikerüljük, olyan ellenszenvet érzünk nem egy ember iránt. Bocsáss meg ezt nekünk, Istenünk. És győzz le bennünk az ilyen ellenszenvet. Győzz le bennünk az előítéleteket. Könyörű rajtunk, és vedd le a szemellenzőt rólunk, azért, hogy tágan, szélesebb körben tudjunk szétnézni, és ne csak egy megnyilvánulás alapján mondjunk ítéletet valakiről. Istenünk, te mindenkibe elhelyeztél valami szeretnivalót. Könyörülj, hogy felfedezzük újra egymásban azt, ami értékes, ami vonzó, ami kedves, amiért szeretni lehet jobban, mint eddig szerettük a ránk bízott társat, gyermeket, mellénk helyezett munkatársat, vagy diáktársat, barátot, vagy főnököt a munkahelye. Istenünk, légy irgalmas hozzánk, hogy a szeretet gyakorlásában ne bukjunk meg annyiszor. Adj nekünk türelmet, adj nekünk lehajló készséget egymás felé. Adj nekünk, Istenünk, csendet a szívünkbe, hogy meg tudjuk hallgatni egymás fájdalmát, baját, és tudjunk együttérző szeretettel részt venni a másiknak a bajában. Istenünk, hisszük azt, hogy a te szereteted képesít minket erre, hogy gyógyuljon az életünk, szebbüljön a környezetünk, és élhetőbbé váljanak a mindennapjaink. Köszönjük neked, hogy szent lelked által, és Jézusban megjelent szereteted által ebben akarsz segíteni nekünk, hogy a mi mindennapi életünk kedves maradjon te előtted. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.